A burgzsandármnál. Paca János kiheverte a sebeit. Bár azokba holmi rendes, kompakciójú ember belehalt volna, de hát ehhez hozzá volt varva a lélek, ahogy mondani szoktuk. De hogy panaszkodott, inkább tele volt dicsekedéssel. Soha a világ életében olyan fejedelmi dolga nem volt, mint a Vereskeresztben. Midőn már annyira magához tért, hogy szabad volt neki az ételből csipegetni, azt sem tudták, hogy mivel keressék a kedvét. Ha vadpecsenyét engedett meg a doktor, hoztak neki fácánt, meg császármadarat. A drága befőttek, francia kompótok soha el nem fogytak nála. Spárgával hízlalták, ami ebben az évadban már ritkaság, s minden nap articsókát hoztak neki, de már abból nem kért. Inni pedig nem kapott mást, mint tokai aszúbort. Hallod-e, Kristóf barátom, mond egy napon Pacal János az ő kedves pajtásának, a Reznek detektívnek. Alig várom már, hogy kiszabaduljak ebből a nagy uraságból. Unom már a sok fácánt, meg békát, s mikor a tokai bort látom, olyan, mintha orvosságos üveget nyitnának fel előttem. Csak már egyszer annyira segítene az Úr Jézus, hogy egy kis jó liba pecsenyével ülhetnék szemközt hozzá tepertős, öntött salátával. Mindjárt ember lenne belőlem, azt tudom. No, csak még egy pár napig tűrtőztesd magad, János pajtás, akkor lesz liba pecsenye a burgzsandármnál. A burgzsandárm egy nagyon széles körben jól ismert kocsma ős Budavárában. Vendéglőse valamikor udvari csendőr volt, ami kapta magát felcsapott kocsmárosnak, átruházva a rangját a vendéglőre. Derék délceg alak maga a kocsmáros, maga szolgál fel a vendégeknek. Két szép leányával, a felesége pedig maga sütfőz. Látogatják a kocsmáját jómódú polgárok, színészek, művészek, miniszteri hivatalnokok. Némely estén egész hosszú asztalt ülnek végig csupa királyi táblabírák, s amellett tisztességes munkások, kézművesek is lakmároznak ugyanazon étteremben. Parancsolgatni, megrendelni nem szokás a burgzsandármnál, nem is illik, de nem is vezetne semmi célhoz. Aki jön, helyet foglal, ahol talál, kiabálni nem szükséges, úgyis meglátják, hogy ott van, s ha a poharat csengeti a késfokkal, legfeljebb azt mondják neki, hogy el ne törje, mert 5 krajcár az ára. Válogatni sem lehet az étlapban, mert minden nap csak egyféle étel van, hanem az aztán fölséges. Egyik nap malac pecsenye, káposzta salátával, a másik nap gulyás hús csipedettel, harmadikon paprikás halászlé túros galuskával, negyedik liba pecsenye öntött salátával, és így tovább. Az egész heti menü ki van írva krétával kívül az ajtóra. Minden nap tudhatja az ember, hogy mit kap, és hogy holnap mit várhat. Az ára is meg van szabva, hogy hány krajcár kerek számban. Igen, olcsó. Bor is csak egyféle van, budai veres, abból mindenkinek jár 1 literrel. Ha sok ott hagyja, az is olcsóbb, mint másutt, de legalább tiszta, igazi bor. Ide invitálta meg Reznek ura barátját, Pacal János konstáblert az első napon, amikor a kórházból kibocsájtották. Azon nap vasárnap volt a liba pecsenye és tepertyűs, öntött salátának alapja. Ezen a napon tűzték fel a konstábler mellére a jól megszolgált ezüst érdemkeresztet megfelelő ünnepélyességgel. Este 10 órakor érkezett meg a burgzsandármhoz Reznek úr Pacal Jánossal, mikor már a többi vendégek elmentek. Ezek mind tisztességes úri emberek, akik 10 óra ütéskor kihörpentik az utolsó poharat és mennek haza. A detektívnek meg a konstáblernek pedig akkor van a vacsoráló ideje, amikor tudnélik nem hivatalból, hanem csak a maga kontentumára vacsorál. Mert ha korábban telepedik le 2 ilyen vendég valami népszerű kocsmában, akkor egyszerre vége van a hangos diskurálásnak. Egyik vendég a másiknak súg. Ott ül egy detektív meg egy konstábler. Valakit keresnek. Aztán minden ember gyanakodva néz a szomszédjára. Nem te vagy az? Vagy pedig magába száll és elgondolkodik rajta. Vajon nem engem akarnak elcsípni? S lassan elpárolognak, ami nem kedves dolog a kocsmárosra nézve. Azért ez a 2 alak csak akkor szívesen látott vendég, amikor már üres a csárda. Akkor aztán meg is törlik a széket előttük a házi kisasszonyok. Minden megsürgetés nélkül ott áll előttük azonnal a pirosra sült ropogós bőrű fájintos libapecsenye párolgó öntött salátával, melyet kettőbe vágott, lágy kemény tojások és kockára aprított tepertyűk tesznek kínálatossá. Hozzálátnak komoly emberek étvágyával. Okos ember nem áll szónak addig, amíg meg nem vetette az ágyát a beszédnek, és el nem egyengedte az útját egy-két pohár borral. A liba pecsenyénél ez még inkább ajánlva van, mert azzal nem elég jól lakni, hanem még a csontocskákat is egyenként le kell farapcsálni és megrágogatni, és utoljára a jó barna szaftot a tálfenekén villára szúrt kenyérdarabkákkal kimártogatni, hogy tiszta munka legyen. Csak aztán következik a poharazás, beszélgetés. Először összekoccintják a poharaikat. Az Isten éltessen, János pajtás! Isten tartson meg soká, Kristóf barátom! Most teszik le a remeket, a Kristóf ki akarja vallatni a Jánost. Hát hogy ízlett a budai liba pecsenye a veres kereszti úri koszt után, János? Hidd el, Kristóf, hogy egészen beleuntam már. Egyik nap fogolypecsenye, másik nap fácán, minden nap kompótok, aztán olyan borok, amiket piskótával kell mártogatni. Alig várom már, hogy egy kis jó fokhagymás pecsenyéhez jussak uborka salátával. No, még azt egy hétig nem szabad enned. Nem szabad ugrálni a természetben, ma csak érd be a liba pecsenyével. Ez is fölséges volt, burgzsandárm úr. Megmutathatja a feleségének a tálat, nem maradt rajta egyéb csak a csontok. Na, ezzel a pohárral a derékházi asszony egészségére. Erre aztán maga a vendéglős is, a burgzsandárm kocintott a vendégeivel. No, ezzel a pohárral meg annak a derékasszonyságnak az egészségére, aki az én barátomat Jánost a nagy betegsége alatt oly hűségesen ápolta, az apácájéra. Nem az apáca egészségére. Az egészséges, ha mi nem is iszunk érte. A grófnéjéra. Miféle grófnéről beszélsz? Hát a bájos XX Katalin grófné, nem tudod? Nem én semmit. Hiszen minden nap meglátogatott, amikor olyan nagy lázban voltál. Nem láttam én egyebet, mint boszorkányokat, meg sárkánykígyókat, mert delíriumban voltál, szólt is hozzád. Úgy tetszik, mintha hallottam volna, de már nem tudom mit. Hát a sok fácán, pecsenye, befőtt, tokajbor és piskóta mind a grófnétól jött. És vajon mit követtem én el ebben az életben, hogy egy ilyen méltóságos úrhölgy gyöngét gondoskodására érdemes legyek? Hát tudod, az a szegény grófné azért, hogy olyan gazdag, mégis nagyon szegény. Rövid idő alatt elvesztette két legnagyobb kincsét, a lányát meg a férjét. Tudom, hiszen együtt lestük a leányát veled a Loson cipája főnél. A férjét is jól ismertem, kétszer tartóztattam le a fétonyját kisgyerekek elgázolása miatt. Egyszer meg kiugrott előlem az ablakon, mikor a titkos ruletbankot lefoglaltuk. Jó ismerősök voltunk. De hát a szegény grófnőt mégis nagyon sajnálni lehet a szerencsétlenségei miatt. Maga volt az oka. Hagyta volna a férjét a leányának, akkor most megvolna mind a kettő. De az egyiket már nem lehet feltámasztani, hanem a másik még meg volna menthető. Az már igaz. Abban járunk már két hét óta. A grófnő is férfi ruhában. Egyik spelunkáról a másikra. Olyan helyeken, ahol az ember egyik kezét mindig a zsebében tartja a revolver markolatát. Hát spelunkákban keresitek a gróf kisasszony, kedve János, különös tekintetet vetve a barátjára. A detektív ebből a tekintetből azt vette ki, hogy pajtása tud valamit. Oda nyújtál neki a felnyitott szivartárcáját. Gyújts rá, pajtás, csempészet szivar! Köszönöm, én jobb szeretem a pipát. Azzal kivette a kurtaszáru tajtékpipát, megtömte a szűz dohánnyal, és az egy szál fagyúgyertyánál rágyújtott szipákolva. Hát te azt hiszed, hogy rossz nyomon járunk? Nem a spelunkákban kellene keresnünk a gróf kisasszonyt? Jánosnak nagyon nehezen akart meggyulladni a pipája, erősen kellett befelé szívni a gyertyalángot. Aztán meg egy hatalmas füst felhőt bocsátott ki a szájából, amivel homályba burkolta az arcát. Nem hiszek én semmit, sohasem voltam én úri társaságban. Te jobban ismered őket, te tudhatod, hogy szoktak-e a komtesszek a markotányos pincébe járni. Magam is úgy tudom, hogy nem szoktak, de az eltűnt leány azzal fenyegette az anyját. Hát én a magam együgyű eszével azt ítélem, hogy ha az elszökött gróf leány ezzel a fenyegetésével azt akarta volna elérni, hogy az úri család dicsőséges nevét elhomályosítsa, hát akkor azt nem tette volna titokban, hanem előre hirdették volna öles falragaszokban a kék macska dicső firmája alatt, hogy az éjjel 11:30 pontban XX gróf kisasszony fog föllépni, mint a románc énekesnő, igazi gyémántokkal rakott topánkában, és hozták volna a képmását teljes ornátusában a ruhák hiányosságának. Csinált volna botrány, spektákulumot, hogy beszéltesse magáról az újságokban. Kitiltatta volna magát a fővárosból. Ez lett volna a bosszúállás. De ugyan minek állna ilyen formán bosszút az az elkeseredett kontesz titokban? Tökéletesen igazad van, János. Mindig mondtam én, hogy nagyon okos ember az én barátom. Hát mit gondolsz, mely úton kellene keresni azt a gróf kisasszonyt? Az már nem az én mesterségem. Én detektív nem vagyok, ahhoz való eszem nincs. De hogy nincs. Hiszen ahogy a Stradivariusszal lépre kerítette a hírhedett tolvajt, az egy fenomenális Meisterstück volt. Hát vaktyúk is talál szemet, de igazán konstáblernek sem vagyok én jó. Érzem én azt magam, könnyen rászedhetnek. Nem tudok eléggé gyanakodni, nem tudok eléggé kemény szívű lenni. Megsajnálom azt az embert, akit üldöznöm kellene. Le is teszem ezt a hivatalt. Már néztem valami polgári állás után, ami inkább nekem való. Nem azért teszem le ezt az egyenruhát, mert ez a nagy közönségnek a legjobban kicsúfolt madár ijesztője. Nem azért, hogy ebben annyiszor megdobáltak, hol kővel, hol sárral. Nem is ezekért a befoltozott lyukakért, amiket a késdöfések ejtettek rajta, hanem azért, mert magam is átlátom, hogy nem vagyok abból a fából faragva, amiből egy rendőrnek kell lenni. Ostoba vagyok hozzá. Hát csak azért. Hé, János pajtás, mondok én neked valamit. De egyszerre megszabadulhatnál a Libériától, de még engemet is úrrá tehetnél magaddal együtt. Tartsd ide a füledet. Súgva mondd el a többit. Egy kerek 500 000 osztozhatnánk, ha az sikerül. János visszakapta a fejét, míg a pipá is leesett a csutorájáról. 500 000 Csak nem akarsz tán poszt kiszlit rabolni velem egy kompániában? Nem, egész tisztességes, törvényes úton jutnánk hozzá. XX Katalin grófnő ennyi jutalmat tűzött ki annak, aki az elveszett leányát feltalálja. Te, egy 500 000 megosztoznánk rajta. Neked adnék belőle 200 000 forintot. Hát aztán mit csinálnék én azzal a sok pénzzel? Én már megszerettem a szegénységet. Nem igaz az pajtás, nem szokja azt meg az ember soha. Én is azt mondom, hogy jól van így, ahogy van. De magamban nagyokat sóhajtok. Te nálad értem azt, mert te nagy úr voltál valaha, és valahányszor a hajdani cimborákat látod végigvágtatni az Andrássy úton, tüzes paripákon. Ugornod kell, hogy benne sározzanak. Mindig arra gondolsz. Hé, ha én egyszer felkaphatnék, milyen telivér részderes fogatot tartanék? Mit csinálnék én a magam 100 000-eivel? Egy nap kétszer akkor se ebédelnék, se két csizmát nem húznék a lábamra. Se jobban nem aludnám, mint most. Abban a társaságban, amiben most élek, meg nem maradhatnék, más társaságba pedig be nem fogadnának. Ha most egy felügyelői állást kapok az elevátornál, azt fogják mondani. Derékember konstábler is volt, ezüst érdemkereszteket is kapott. Ha pedig 200 000-es úr lennék, minden ember azt mondaná, ki tudja, ki tölt meg. Komisz policáj volt, és el kellene dugnom az érdemkeresztemet, hogy meg ne lássák. Hát az a gondolat nem vesz elő néha, János pajtás, hogy az embernek milyen sivatag az élete, ami magában van. Nem néztél soha egy szép leánynak a szemébe mélyebben? Nem álmodol róla, boldog családi életről? Aminek nem áll semmi az útjában, csak a szegénységet. János a gyertya lángjába bámult, és a pipa is kialudt a szájában, úgy elbámult. Egyszerre csak összeszedte magát. Kifújta a pipából a tüzes hamut, és a maradékot kiverte a markába. Aztán azt mondta, ígyunk erre egyet. Annak az egészségére, akire most gondolsz. Összekoccintottak. Hát igazad van, pajtás. Bizony elővesz engem is néha a sóhajtozás valami boldogság után. De ez nem olyan boldogság, amit sokan irigyelnek, hanem olyan boldogság, amiről senki se tud semmit. Két ember a gondokat, bajokat megosztja, és fél gond, fél baj lesz belőle. Az örömeit, reménységeit összeteszi, és kettős öröm, kettős remény lesz belőle. Amikor az ember nem attól lakik jól, amit maga megeszik, hanem annak a nézésétől, hogy milyen jó étvágyjal fogyasztják el azok, akiket ő szeret, azt a keveset, amit a számukra hozott. Hát ilyen gondolatok bizony háborgatnak néha, hanem ehhez nekem nem kell 200 000 forint, mit csinálnék annyi pénz mellett? Olyan munkát, amilyenhez én a csekék is eszemmel értek, akkor nem végezhetnék, valami nagyobbat meg nem tudnék már megtanulni. Az lenne a sorsom, ami ezer meg ezer ember, aki nem találja meg a helyét a világban. Nincs semmi dolga, nem tud mit kezdeni a rámaradt pénze. Hát lesz belőle korhely naplopó, én is az lennék. Nincs áldás, amelyek nem szolgált pénzen. Ha én most egyszerre túlskaztaggá lennék, elveszteném azt a dominiumomat, amiből most élek, ami holtig eltart, a munkakedvemet is úgy végezném, mint egy részeges koldus. Ugyan erősen védi a pozícióját, gondolá magában a detektív, és még jobban megerősödött a gyanújában. Ennek van valami féltett kincs, amit nem állt oda 200 000 forintért sem. János újra rágyújtott a pipára, s most már ő maga fűzte tovább az eszmetársítást. Hát ugye Bajtás XX Katalin grófnő férjének volt szép palotája, uradalma, vadas kertje, pompás fogatai, minden nap fácán vaddisznó, fánk az asztalán, bordóit ivott, meg francia pezsgőt. Aztán mégis főbe lőtte magát. Sok pénze sok nagy úrnak van, de elég pénze csak a szegény embernek szokott lenni. Hát jól van, pajtás. Ha meg nem akarod tenni pénzért, akkor tedd meg ember szeretetből. Az a nyomorult anya kétségbe van esve, minden áldozatra kész a lányáért. De nagyon elhibázta a dolgát. 500 000 forintot kínál a lánya fejében. Ha 3 mázsa arany helyett egy lat szeretetet kínálna, azzal talán visszaszerezhetné. Eredj oda hozzá, és mondd meg neki. Én menjek a grófnő elé. Úgy is illik. Ő a te nagy betegségedben kiváló részvétet tanúsított irántad. Ezt megköszönni gavalléros kötelesség. Jól van. Holnap teszem nála tiszteletemet.